szülőbarát content következik itt a Zeneházban rovatban, ugyanis július 6-ai programot ajánlunk nektek. Pál Léva Míves Mesterségek című műsora azt a célt szolgálja, hogy bemutassa a régi megbecsült mesterségeket. Ezáltal mutatva valami újat, régi újat a gyerekeknek, azoknak a gyerekeknek, akik egyébként az AI világában nőnek fel, és az okostelefonok használata már természetes számukra, és egy picit visszaröpíti őket abba a világba, ahol még akár a cipőkészítő vagy a lópatkoló megbecsült mesterség volt. És itt van velem a vonalban Pál Léva, a Míves Mesterségek című műsor előadója, a Junior Primadíjas Népzenei előadó művész. Szervusz, Éva!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Melyik az a korosztály, amelyik a leginkább fogékony azokra a mesterségekre, amikről te beszélsz a műsorodban? Mert hogy ez egy aktualitás, hogy már egészen másról beszélünk a gyerekeknek, egészen máshogy kell nekik érzékelniük a valóságot.
Én azt gondolom, hogy én nem gondolom, hogy van megfelelő korosztály, mindegyik korosztálynak szól, és mindegy korosztályt meg lehet szólítani. Tehát a műsor az úgy van összerakva és kitalálva, hogy a legkisebbeknek is vannak olyan dalok és mozgások és játékok, amik esetleg ismerősek lehetnek nekik, illetve egészen az idős korosztályig, tehát el lehet hozni nagypapát, nagymamát, mindenkinek szól. Egyszerre van benne gyerekjáték, egyszerre olyan dalok, amik esetleg a szülők, nagyszülők hallhattak annak idején, és egy olyan nyelven van megfogalmazva a mesterségeknek a leírása, ami mindenki számára érthető és élvezhető, és nem csak megfogalmazva van, hanem hogy ezeket el is játsszuk és el is mutogatjuk.
Mennyire lehet edukatív egy ilyen előadás?
Abszolút. Hát egyébként nem árulok azzal el titkot, hogy a kiinduló célom nekem nem egy gyerek lemez volt. Aha. Tehát valahogy kipattant a fejemből, hogy egy olyan lemez készítsek, ami tematikus. És elkezdtem kutatni, és egyszer csak szembe jött, hogy Kovács. És akkor szembe jött, hogy Schuster. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy na jó, akkor tegyük össze. És akkor már tudatosan elkezdtem kutatni olyan dalok és gyermekjátékok után, illetve mondókák után, amiknek ez a témája. És akkor ebből állt össze a lemez, és ahogy egyre kutattam, egyre csak jöttek a gyerekjátékok és a gyerekdalok, és így időközben egy hónap múlva nagyjából kiderült, hogy igen, ez egy gyermeklemez lesz, hiszen van akkor még olyan eszköz is, amit fel tudok még mint színfolt mutatni a lemezen, hogy ezt akkor gyerekköntösbe kell tálalni, és akkor ez még az egyik része, hogy elkészült egy lemezanyag, de ez még korán sem előadás ilyenkor. Ilyenkor jön még a gondolkodás, hogy akkor ezt hogy lehet színpadra állítani.
Gondolom az interakció nagyon fontos, szóval milyen plusz interakciókat vontál be a hanganyag elkészítése után?
Uh-huh. Igen, tehát szemléltetjük is ezeket az eszközöket. Nagyjából minden zeneszám úgy kezdődik, hogy én mesélek erről a mesterségről, elmondom, hogy ki volt a fazekas, és hogy mit csinált, ki volt a drótos, és hogy egyébként biciklivel járta az utakat, és hogy jó hangos volt, és akkor akár még félni is, sokan még féltek is tőle, mert hogy egy ilyen fura alak volt, és így kezdődik, és akkor utána általában jön egy interaktív játék, illetve egy csokorba szedve ilyen dalok, és akkor tulajdonképpen egy ilyen szám lesz belőle, de van nekem egy mesterem is, aki ezeket szemlélteti, tehát én vagyok a mesélő, és van egy főszereplő Bolgovics Gergő személyében, aki ezeket bemutatja tánccal, énekkel, és mindenféle játékkal, mozdulattal.
Nem árulunk el az a titkot, hogy a Zenetudományi Intézetben dolgozol, és ha megengeded, akkor ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Mondod, hogy kutatsz sokat. Ma egyébként hogyan gyűjt egy népzenegyűjtő? Hogyan tudsz kutatni? Hogyan tudod a forrás hitelességét kellően körbejárni?
Hát gyűjteni azt gondolom, hogy még lehet, tehát még sok helyen lehet, főleg Erdélyben, de én egyébként nem kutató vagyok, én a népzenei archívumot kezelem, úgyhogy a kutatókat szolgálom, de hát nyilván érteni kell hozzá és tudni a tudományos oldalát is a dolgoknak. Vannak erre megfelelő datok, és nagyon érdekes, mert ha valaki elkezd valamit kutatni, akkor azért mind vannak szálak, amiben bele lehet kapaszkodni, és mint egy faág, amiből itt neki még kisebb ágak, és akkor mindig elkanyarodik oda az ember, de aztán visszakanyarodik a főcsapásra, és akkor megint egy kis... És akkor, hogyha ezeket az utakat valaki bejárja, most gondolok ott arra, hogy a hangzóanyagokon végigmegy, ki foglalkozott esetleg az adott témával, tanulmányokat elolvas, szerepre kimegy, hogyha van rá lehetősége, és még van mit kutatni. Tehát, és akkor így áll össze egy teljes egész, és hát igencsak időigényes egy ilyen folyamat.
És végtelen, hogyha jól sejtem, elkészült ez a lemez, és közben az jut eszembe, hogy el tud-e készülni egy ilyen lemez. Szóval, hogy tud-e vége lenni, ahogyan mondod, hogy egyikből jön a másik, és találsz újabbnál újabbakat, de mi az a pont, ahol azt tud mondani, hogy oké, ennyi elég volt, amikor megvan az anyag a lemezre? Vagy dramaturgiájában elegendő?
Igen, tehát akkor mondhatjuk, hogy akkor most ez úgy percre megvan, de hát ez korán sem állít egy teljes képet az egész anyagról. És nincsen vége soha a kutatómunkának se, illetve a lemezkészítésnek sem, mert mindig valami újma még belebotlik az ember. Nagyon jó példa van rá nálunk a Zenetudományi Intézetben, hogy 90 éves kor körüli Vavrinec Veronika és Domokos Mária is mai napig bejár az intézetbe, és dolgozik valamint. Úgyhogy nincs vége. És aki egyszerűen erre a hivatásra adja a fejét, mindig csak birizgálja valamiféle kíváncsiság, és mindig benne van valami munkában.
Visszatérve a Míves Mesterség című műsorra, a dramaturgiáról mesélj nekünk egy picit, mondod, hogy van egy közreműködő, aki táncokkal be fogja mutatni ezeket a mesterségeket. Van-e valamilyen idővonal ebben a dramaturgiában, akár a mesterségek keletkezésétől, akár addig, hogy hová fejlődtek ezek a mesterségek? Ma mi az, ami pótolja ezeket a mesterségeket? Szóval beszélsz ebben az előadásban arról is, hogy esetleg egy cipész munkáját ma kivégzi el, vagy hogy egy cipész ma hol helyezkedik el a társadalomban?
Én igazából ennek az edukációja talán az, hogy a fogyasztói társadalom, amire én haragszom, hogyha ezt lehet mondani. Ezt próbálom, hogy átadni, hogy nagyon nagy, hogy mekkora érték ez, amikor valami ilyesmi kétkezi szakma van az embernek a kezében. Én is olyan családból jövök, ahol nem pedagógusok és nem egyéb szellemi munkát végeztek a felmenőim, hanem kétkezi munkából éltek. És számomra hát nyilván ez így át generációkon keresztül így átöröklőd, hogy nekem ez nagyon nagy érték, és a gyerekeimnek is próbálom ezt tanítani, hogy amit még meg lehet javítani, azt megjavítsuk, és nem vásárolunk feleslegesen. Tehát, hogy igen, van benne egy ilyen, és meg is szólal ez a része bújtatva, de olykor, amikor, tehát nincs egyébként így előre megírva egy előadáson a szöveg, hogy ahogy adja magát a közönség is, úgy változnak ezek a műsorok. Egyébként pont két héttel ezelőtt volt egy gyermekkoncertem Székesfehérváron, ahol nagy örömmel mentem, és akkor kicsit úgy el is terveztem, hogy az egy szabadabb koncert volt, nem a Míves Mesterségek, hanem általában megvan egy fő vonala, de sok benne az improvizáció, hogy mégis milyen a közönség, attól függ. Kimentem a színpadra, és 100 nyugdíjas ült velem szemben, és 4 darab gyerek. És akkor hirtelen gyorsan át kellett gondolni mindent, úgyhogy vannak ezek a helyzetek, de most egy kicsit elkanyarodtam.
Nem bánom, hogy elkanyarodtál, mert érdekel, hogy mi lett a végkifejlet. Szóval miben kellett más előadást adnod 100 nyugdíjasnak, mint 100 gyereknek?
Úgy gondoltam, hogy nem fogom teljesen megmásítani, mert akkor menjünk vissza gyerekkorba. És elképesztő volt, aki könnyes szemmel a tenyerén ást is kerekes szépen elmondta, és a süsfelnapot, és nagyon élvezték, és játszottak, mármint, hogy így a kezükkel, meg bevontam őket, és hát megköszönték, mondták, hogy akkor most ők visszamentek a gyerekkorukba.
De azt lehet tudni egyébként, hogy egy ilyenkor mi történik? Szóval, hogy odamész egy gyerekműsorra, és találkozol 100 nyugdíjassal? Ilyenkor mi van? A szervezésben történik valami?
Valószínű, igen. Illetve hát sokszor az van a gyerekkoncertekkor, hogy bemondják, hogy a mikrofonba, hogy akkor itt és itt csillám, tetoválás ingyen, és egyébként meg ugrálóvár, meg nyalóka, és akkor eltűnnek a gyerekek. Tehát, hogyha rosszul van a maga helyszín úgy szervezve, vagy nem minden egy helyen van, hanem szétszorva, és közben meg én kimegyek népdalokat énekelni, de sokszor nehéz versenyezni a csillám tetoválással. És csak nem mindegyik szülő olyan, hogy akkor na, gyere be ide a 70 fokos sátorba.
Legalább megtartottad, nem úgy, mint Szandi.
Hát ez is tapasztalatgyűjtés nyilván, de igen, ez most már emlékezetes.
Szóval július 6-án 10:30-kor lesz az előadásod a Magyar Zeneházában. Ez egy kültéri előadás, ugye?
Így van. És hát az előzőekre reflektálva, tehát lehet hozni nagypapát, nagymamát, szívesen látom őket.
Most meg pláne, most már van benne tapasztalatod.
Nagy tesó. Így van. Egyébként kérdezted azt is, hogy épül fel. Próbáltam úgy kitalálni a dolgokat, hogy azért ami szakma jön egyik a másikból, azt azért úgy összekötögettem. Tehát kezdünk egy kenderfonással, és akkor arról is mesélek, hogy akkor ez hogy volt. És akkor utána a kenderből a takács készít, aztán takácsző vásznat, és aztán abból meg a szabó utána elkészíti a ruhát, de hogy a ruházat már akkor kell a csizma, a cipő, és akkor jön a képbe a szuszter, illetve a csizmadia, aztán áttérünk a fazekasságra, és hogyha eltörik a fazék, akkor aki ezt meg tudja javítani, ő volt ugye a drótos. Úgyhogy így jönnek így egymásból, nem mindegyik függ össze, de azért van egy kis váza, hogy a mi mesterünk keresi az útját, és szeretne kipróbálni mindenféle olyan mesterséget, amit csak lehet, és keresi azt, ami neki megfelelő. Úgyhogy így a kovács megjelenik, illetve a Molnár nagypékek, és akkor ebből kerekedik egy kis mulatság a végén.
És milyen jó, hogy a mai gyerekek képbe kerülnek ezeknek a vezetékneveknek a múltjával is.
Így van, igen. Úgyhogy egyébként meg nem csak népi anyag jelenik meg például a kovácsnál, mert rengetegféle kovács közmondást összeszedtem, ami nem népzenei gyűjtés, de úgy gondoltam, hogy azért annyi féle kovács közmondás, hogy azt muszáj azért megjeleníteni. Az egyiket például apukámtól gyűjtöttem, amit még soha nem is hallottam, ő mondta, hogy régen azt mondták, hogy egy kovács, egy fél kovács, két kovács, egy kovács, és, vagy bocsánat, egy kovács az nem kovács, két kovács, egy fél kovács, és három kovács, egy kovács. Mert hogy amikor kalapáltak, akkor azt hárman csinálták.
De ez a kovács műhely.
Egy tartotta, és kettő, igen, és kettő megüzötte. Úgyhogy ilyeneket is sikerült szerencsére összegyűjteni.
Na jó van. Július 6. szombat, 10:30, Magyar Zeneháza, Míves Mesterségek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Én is köszönöm szépen.
Pál Éva, junior prima díjas népzenei előadó művésszel beszélgettünk, és ez volt mára a Zene a Házban, itt a Szabad Esésben. Találkozunk holnap is, legyen szép estétek, vigyázzatok egymásra és magatokra. Czoller Andi társszerkesztőm nevében is elköszönök tőletek, szevasztok!